happy day. Kezdődik a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant. Happy Day.
Oh, happy day.
Az a happy day.
Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét most a Hit Rádióba.
Mondjátok velem együtt, hogy szívemből hiszek az igazságra, és számmal teszek vallomást az üdvösségre, mert hiszem, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszenem. Hiszem, hogy ő létezik. Hiszem, Jézus Krisztus a harmadik napon föltámadott a halálból, és él örökkön örökké. És hiszek abban, hogy egyszeri áldozatával mindörökre eltörölte a bűnöket. Ezért nem szükséges, hogy az ő engesztelő áldozata meglegyen ismételve. Mert hiszem, hogy a föltámadása után fölment a mennyekbe, tulajdon vérével, megjelent az Atya előtt mindannyiunkért, és megszerezte Istennek a javait, áldásait. És hiszem, hogy ő az eljövendő javaknak a főpapja, aki által az élő Isten hitáltal a kegyelmét rám árasztja. Mert hiszek Jézus Krisztusban, mint a kegyelem urában, dicsőség urában, akiben a világban megjelent a kegyelemnek a teljessége és az igazság. És hiszem, hogy ő a kegyelemnek a közvetítője, és mai napon is az ő engesztelő áldozatával, föltámadásával azonosulok, hogy Krisztusban a pozícióm megerősödjön, megújuljon, hogy Istennek az áldásai rám szálljanak, és hatalmat veszek az ellenség minden ereje fölött, és kivetem az életemből a gonosz szellemeknek a befolyását, jelenlétét, terheket, igákat, fájdalmakat, betegségeket, gondokat. Ráhelyezem a gondviselő Istenemre, aki hordozza az én gondjaimat. És az Úrban bízok, mert megvan írva, hogy aki az Úrban bízik, olyan, mint a víz mellé ültetett fa, amely idejében megadja az ő termését. És az is megvan írva, hogy aki az Úrban bízik, ereje megújul, szárnya kell, mint a sas keselyű, fut és nem lankad el, jár és nem fárad el. És hiszem, hogy a názati Jézus Krisztus mai napon is megerősít engemet az ő szellemével, erejével és igazságával, mert igazsága által leszek erős, és veszek erőt a Szentlélek által, mert a názati Jézus Krisztus föltámadása által megnyitotta előttem Isten az ő természet fölötti erejének a birodalmát, hogy megújuljak, és vegyek erőt, és megálljak az Úr Jézus Krisztusban, és tanúskodjak ő mellette egész földi életemben. És magasztalom, dicsőítem őt, most és mindörökké, testemmel, lelkemmel, szellememmel. Halleluja! 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 Amen!
Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
Krónikák második könyve 22. rész. Jeruzsálem népe Jórám után a legkisebb fiát, Ahaziát, más néven Joachászt tette királlyá Júdában. Ugyanis Jórám többi fiát megölte az a rabló csapat, amely az arabokkal együtt betört Júdába. Így került trónra 22 éves korában Ahaziá, Jórámnak, Júda királyának a fia, és egy évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyját Ataljának hívták, aki Omri unokája volt. Ahazjá is Akháb családjának útját követte, mert az anyja tanácsára hallgatott, aki gonoszra vezette. Ezért Ahazjá is olyan dolgokat tett, amelyek az örökkévaló szerint gonoszok voltak, akárcsak Akháb és annak családja. Ugyanis miután Jórám meghalt, ezek a rokonai voltak Ahazjá tanácsadói, akik végül is vesztét okozták. Ahazjá azonban mégis az ő tanácsaikat követte, és így csatlakozott Jórámhoz, Akháb fiához, Izrael királyához. Együtt vonultak fel hazáél Arám királya ellen Rámót Gileádba. Ott azonban a csatában az arámiak megsebesítették Jórámot, aki visszatért Jezreelbe, hogy a sebe meggyógyuljon. Ezután Ahazjá, Jórám fia, Júda királya elment Jezreelbe, hogy meglátogassa a beteg Jórámot, Akháb fiát. Azonban Isten akaratából ez lett Ahazjá veszte. Ugyanis éppen akkor jött oda Jéhu, Nimsi fia, akit az örökkévaló azzal bízott meg, és fel is kent, hogy pusztítsa ki Akháb egész háza népét. Ahazjá Jórámmal együtt kiment Jéhu elé. Amikor pedig Jéhu végrehajtotta az ítéletet Akháb házán, találkozott a Júdából jött fejedelmekkel, Ahazjá testvéreinek fiaival, akik Ahazjá kíséretét alkották, és őket is megölte. Ahazjá elmenekült, és megpróbált elrejtőzni Jéhu elől Samária városában. Jéhu azonban kereste, az emberei meg is találták, és eléje vezették. Akkor Jéhu megölte Ahazját, és megparancsolta, hogy temessék el. Azt mondták Ahazjáról, mégiscsak unokája volt Jósafátnak, aki teljes szívvel kereste és követte az örökkévalót. Így hát Ahazjá családjából senki sem maradt, aki képes lett volna az uralkodásra. Amikor Ahazjá anyja, Atalja látta, hogy fia meghalt, elhatározta, hogy Júda királyi családjának minden tagját megöleti. Majdnem teljesen véghez is vitte a tervét, de Ahazjá egyik fiát, a csecsemő Jóást, a király leánya, Jósabat megmentette. Titokban kilopta a kis Jóás testvérei közül, amikor azokat megölték, és dajkájával együtt elrejtette az egyik hálószobában. Így mentette meg Jóást a saját nagyanyja, Atalja elő Jósabat, Jórám király leánya, Ahazjá húga, Jójádá főpap felesége. Ezért nem sikerült Ataljának Jóást is megöletnie. Jóást 6 évig az örökkévaló templomában rejtegették. A tényleges uralmat ez alatt Atalja gyakorolta. 23. rész. A 7. évben Jójádá főpap felbátorodott, és szövetséget kötött a katonai parancsnokokkal. Ezek a következők voltak. Azarjáhu, Jeruhám fia, azután Ismáél, Jehuhánán fia, azután Azarjáhu, Obed fia, azután Maaszéjáhu, Adájáhu fia, és Elisáfát, Zikri fia. Ezek a parancsnokok összehívták Jeruzsálembe Júda városaiból a lévitákat és a nemzetség főket. Valamennyien összegyűltek az örökkévaló templomában, és szövetséget kötöttek a gyermek Jóás királlyal. Jójádá ezt mondta nekik.
Látjátok? A király fia fog uralkodni, ahogyan azt az örökkévaló megígérte Dávid leszármazottjairól. Most pedig ezt tegyétek! A papok és a léviták harmad része, akik szombaton állnak szolgálatban, őrizzék a kapukat. Másik harmad részük álljon őrt a király házánál, a harmadik rész pedig a Jeszót kapunál. A nép maradjon az örökkévaló temploma udvaraiban. A templom épületébe senki más ne menjen be, csak azok a papok és léviták, akik éppen szolgálatra vannak beosztva. Ők bemehetnek, mert szentek, de a többiek tartsák tiszteletben az örökkévaló törvényét, és ne lépjenek be oda. A léviták szorosan vegyék körül a fiatal királyt. Mindenkinek kezében ott legyen a fegyvere, és ha valaki más be akarna menni a templomba, azt öljék meg. A léviták maradjanak a király mellett, amikor ő bemegy a templomba, vagy kijön onnan. A léviták és a júdabeliek mindent úgy tettek, ahogy Jójádá mondta nekik. Minden vezető maga mellé vette azokat az embereit, akik szombaton kezdték a szolgálatukat, és azokat is, akik éppen akkor fejezték be. Ugyanis Jójádá főpap senkit sem engedett haza, akinek letelt a szolgálata. Jójádá vette azokat a dárdákat, kis és nagy pajzsokat, amelyeket még Dávid király és harcosai használtak, azóta ezeket az Isten templomában őrizték, és szétosztotta a parancsnokok között. Azután minden embert a maga fegyverével a kezében a helyére állított. A templom jobb oldalától a bal oldaláig, azután az oltár mellé és a király mellé. Azután előhozták a király fiát, fejére tették a koronát,
és kezébe adták a törvénykönyvtekercsét, így tették királlyá. Jójádá és fiai felkenték a királyt, és ezt kiáltották.
Éljen a király!
Amikor Atalja meghallotta a néplármáját, amint a templomba futottak, és a királyt éltették, ő is az örökkévaló házához ment a tömeg között. És akkor meglátta ott a királyt a templom bejárata mellett, az oszlopnál, és mellette a hadsereg parancsnokait és a trombitásokat. Az egész nép örvendezve kiáltozott, a papok fújták a trombitákat, az énekesek pedig hangszereikkel vezették az örökkévalót dicsérő éneket. Akkor Atalja megszaggatta a ruháját, és ezt kiáltozta.
Árulás! Árulás!
Akkor Jójádá főpap parancsolt a századosoknak.
Vezessétek ki Atalját a sorfal között, és ha valaki vele tartana, azt azonnal vágjátok le karddal.
A papok figyelmeztették a katonákat, hogy Atalját ne az örökkévaló templomának területén belül öljék meg. Így utat nyitottak Ataljának, hogy kimehessen, és amikor a királyi palota mellett a lovak kapujához ért, ott ölték meg. Azután Jójádá szövetséget kötött a királlyal és az egész néppel, hogy valamennyien az örökkévaló népévé lesznek. Majd az egész nép a Baál templomába tódult, és az oltárokkal és bálványszobrokkal együtt az egészet földig rombolta. Az oltárok előtt megölték Mattánt, a Baál papját is. Jójádá kijelölt egyes papokat és lévitákat, hogy felügyeljenek az örökkévaló templomára annak megfelelően, ahogyan régen Dávid beosztotta őket a szolgálatra. Hogy bemutassák az égő áldozatokat az örökkévalónak Mózes törvénye szerint, és hogy örvendezve dicsérjék az örökkévalót, amint az Dávid elrendelte. Kapuőröket is kijelölt az örökkévaló templom a kapuihoz, hogy aki bármilyen módon tisztátalan, az ne mehessen be a templom területére. Azután Jójádá maga mellé vette a századosokat, a vezetőket, a népfejedelmeit, és az egész sokaságtól kísérve a felső kapun keresztül lehozta a királyt az örökkévaló templomától a királyi palotába. Ott Jóás királyt a trónra ültették. Az egész nép együtt örült ennek, és a város nyugodt maradt annak ellenére, hogy Atalját fegyverrel ölték meg.
Következik Németh Sándor napi üzenete.
És ez rendkívül fontos a Isten szeretetében való járásban, hogy meg tudjuk különböztetni, nem csak kettő, ha megnézzük különösen a görög nyelvű fordítását a Bibliának, akkor háromféle szót is használ, van még egy szó a szeretetre, ez pedig az erosz. Tehát ami pedig kifejezetten a testre irányuló vonzódás jelent, és a vonzódásnak elsősorban a kielégülés, a vágyaknak, testre irányuló vágyakozásnak, kívánságnak a kielégülése a célja. Mai kultúránkban elsősorban az utóbbit használják szeretetnek, ami a Bibliában nem szeretet igazából, és látjuk azt, hogy nagyon gyakran ebből a szeretetből gyűlölet lesz.
Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
Megdöbbentem. Az örmény pünkösdi gyülekezetben, mivel a családok valamennyi tagja járt a gyülekezetbe, a férfiak és nők száma többé-kevésbé megegyezett. A sátorban viszont annyira vegyesen ültek, nem voltak elkülönülve sem nem, sem pedig életkor szerint, hogy egész eddig fel sem figyeltem erre a jelenségre. De akkor hol van ezeknek a nőknek a férje, a bátyjaik és a gyermekeik apja? Sosem tűnt fel, mondtam Charles Price-nak azon a héten egy lazánja mellett, hogy milyen sok férfi elment erről a környékről. Ha jól sejtem, mindenki a tengeren túlon van. Démosz. Los Angelesben sosem volt még ennyi férfi, mint most. Nézett rám Dr. Price csodálkozva kerek, keret nélküli szemüvegén keresztül. Az ország minden államából érkeznek ide katonák. Több tízezren teljesítenek védelmi szolgálatot. Akkor mégis miért van ennyivel több nő a sátoros összejöveteleken? Dr. Price hátravetett fejjel nevetett, míg nem a szemközti boxokban ülő tengerészek felénk fordulva bámulni kezdtek minket. Isten áldja meg azt az ártatlan örbény szívedet, mondta. Az efféle rendezvényeken mindig több nő vesz részt. A legtöbb amerikai férfi a vallást, nem is tudom, lányos dolognak tartja, ami nőknek és gyerekeknek való. Hallottál már valaha is férfiaknak szervezett missziós társaságról, vagy férfiaknak szóló biblia csoportról? Amerikában a nők jelentik az egyházat, démosz. Kivéve természetesen a hivatásos lelkészeket, mint például én is. De ez önkéntes munka, a lelkesedés, az élet, mind-mind a nőknek köszönhető. Charles szavaitól éjszakákon át képtelen voltam aludni. Addig-addig hánykolódtam az ágyban, amíg Rose, akinek most több alvásra volt szüksége, megkért, hogy költözzek ki a nappaliban lévő kanapéra. Ahhoz, hogy a nőknek szeretniük és szolgálniuk kell Istent, hozzá voltam szokva, hiszen az örmény gyülekezetekben mindig is voltak a prófétai szolgálatban működő hölgyek. De a férfiak voltak a fő mozgatóerők, a presbiterek, a Biblia tanulmányozói és tanítói, valamint ők feleltek a gyermekek hitéleti képzéséért is. Hogy voltak képesek a más területeken annyira energikus és oly sikeres amerikai férfiak feladni ezt a minden másnál fontosabb elhivatásukat? Bármennyire is próbáltam, nem tudtam megérteni. 1944. november 1-én megszületett második pici lányunk, egy sötéthajú kis angyalka, méghozzá olyan hosszú, visszapöndörödő szempillákkal, hogy azok szinte az arcát simogatták. Természetesen minden újszülött különleges. Ám a mi kisbabánkban volt valami, ami még az amúgy közömbös nővéreket is arra késztette, hogy megálljanak a kórház csecsemőszobájának ablakánál. A Caroline nevet adtuk neki. Amikor Rosszal elvittük őt, a már nagyobbacska Richarddal és Gerivel az oldalunkon, hogy bemutassuk a Goodrich körúton működő gyülekezetnek, és letérdeltünk arra a bizonyos kis szőnyegre, amelyen a hagyomány szerint a csecsemőkre szoktak áldást mondani, úgy éreztem, majd szétveszít a családom miatti büszkeség. Természetesen Caroline a legelső pillanattól kezdve édesanyám kedvenc kisbabája volt. Anyámnak egyre nagyobb nehézséget jelentett a járás, még a két szomszédos ház közötti néhány lépés is. Emiatt Rose naponta többször is átvitte hozzá Carolint. Így ő volt az, aki elsőként fedezte fel a kislány sorra megmutatkozó csodálatos képességeit. Milyen korán kezdett mosolyogni, megfordulni és felülni? Anyám még azt is hallani vélte, hogy 4 hónapos korától határozottan a zárókhit mondogatta, ám ezt a csodát rajta kívül senki más nem tapasztalta. Azon a télen a Charles Price-szal való heti találkozásokon gyakran beszélgettünk arról a jelenségről, amire felnyitotta a szememet. Egészen pontosan arról, hogy miért állnak annyira ellene az amerikai férfiak a vallásnak. De beszéltem neki más valamiről is, amire a gyülekezetünkben lettem figyelmes. Amikor egy férfi vállalkozása kezd sikeres lenni, Dr. Price, egyszerűen nem jön többet a gyülekezetbe. Rengeteg ilyennek voltam már szemtanúja. Hányszor, de hányszor fordult az elő, meséltem neki, hogy az egész gyülekezet térdre borulva imádkozott, amikor közeledett egy vállalkozás jelzálog hitel visszafizetésének határideje, vagy valakinek hitelre volt szüksége a banktól. Ám amikor ugyanennek a személynek kezdett fellendülni a vállalkozása, a nehéz időszakban vele együtt küzdő gyülekezet nem látta őt többé. Miért van ez így? Tettem fel a kérdést. Dr. Price neki támasztotta hátát a fából készült háttámlának, majd így szólt. Tisztában vagyok a gyülekezetek erre adott általános válaszával. Világi siker kontra szellemi élet. Isten és a mammon. És ezzel el is intézik. ám ez számomra nem kielégítő. Majd végig simította kezét ritkuló, homokszínű haján, és így folytatta. Hogy milyen választ adnak a gyülekezetek azoknak a férfiaknak és nőknek, akik a modernkori üzleti élet rettentő bonyolultságával néznek szembe nap mint nap, emberek óriási felelősséggel, ahol az ő döntéseiktől függ százak munkája. Kerestek már meg engem ilyen személyek, Démosz, és őszintén szólva, még csak nem is értettem a kérdéseiket. Vajon mit tudhatnék én a munkaszerződésekről, vagy az árbefagyasztásokról? Soha nem mozogtam az üzleti világban. Persze a lelkész tud vigaszt nyújtani és tanácsot adni egy anyagilag csődbe ment embernek. De mi a helyzet azzal, akinek jól megy a sora? Pedig neki éppen úgy szüksége van Istenre, és mi lelkészek még csak nem is ismerjük az üzleti nyelvet. Máskor vidámabb hangulatban teltek a beszélgetéseink. Démosz, mondta dr. Price egyik nap. Szemtanúja leszel a Bibliában kijelentett egyik legfontosabb eseménynek. És lészen azután, hogy kiöntöm szellememet minden testre. Ez a te életedben fog bekövetkezni, és szereped is lesz benne.
Oh, happy day!
Best of Hit Rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió.
Itt a Hit Rádió, a mikrofonnál Pásztor Tamás, és mint látjátok, halljátok, itt vagyunk a Hit Rádió stúdióban, megérkezett kedves vendégem, Illés Kornél, a hídgyülekezete lelkésze, a Salgótarányi gyülekezet pásztora. Szervusz, Kornél!
Szervusz, üdvözlöm a rádió hallgatókat én is.
És a nézőket is.
És a kedves nézőket.
Igen, mert fenn vagyunk YouTube-on is, illetve Facebook Live-on is tudtok minket követni. Nagyszerű ez a mai nap, aki nem tudná, ma este indul a zsidó ünnep, a Jom Kippur, aki ez az engesztelést jelenti. Miről is beszélhetnénk másról, mint az engesztelésről? Ezt fogjuk megvizsgálni ó és új szövetségi vonatkozásban. És nézzük is meg, hogy a Jom Kippur az őszi ünnepekben hogy helyezkedik el, mi a jelentősége?
Még egyszer köszöntöm a rádió hallgatókat. Ezen a nagyon különleges ünnepen, és szeretném erre figyelmet felhívni, hogy tényleg különösen a zsidóságnak az életében ez egy nagyon nagyszerű nap, de van új szövetségi üzenete is természetesen. Ugye ma van a Jom Kippurnak az ünnepe, hogy hallottátok Tamástól is. Ha ma állna a templom, akkor szerintem élőbe közvetítenék a jeruzsálemi eseményeket, és de csak abban is, hogy nagyon izgalmas belegondolni, hogy évszázadokkal ezelőtt hogyan mentek ott, mik történtek, milyen események voltak Jeruzsálemben, hogy készültek a papság, a főpap, Izrael fiai hogy készültek, az egész készülés, mint egy nagy esküvőre szerintem föl lenne véve. Az még egy nagy izgi nekem, hogy a dicsőséget hogyan tudnak közvetíteni a televízió, mert ugye szentek szentje, amikor bemegy a pap, legyen a kamera, kicsit be tudna nézni a résen, de lehet, hogy kiégni a képernyő, nem tudom, ez még egy nagy rejtély számomra. De szeretnék most a kedves rádió hallgató és nézőket ide kalauzolni, kicsit vissza a régmúltba, de utána megnézzük, mondom, a mostani 2018-ban is, hogy egy hitrádió hallgatónak mit jelentett ez, milyen áldást lehet ebből venni, meg vagyok győződve, hogy biztos, hogy egész életeket, sorsokat megváltoztató eredménye lehet, aki csak ezt az igazságot, ennek az ünnepnek az igazságát, a tartalmát megérti.
Mert igaz ez, hogy a zsidó vallás egyik legnagyobb ünnepe, az az engesztelés napja?
Igen, abszolút így van. Tehát nagyon-nagyon komoly, nagyon-nagyon ünnepélyes, úgy is hívják a zsidók, hogy a nap. Tudnélik, ugye a Jom Kippur az az engesztelésnek a napja. És a Jom Kippurból érthetjük meg új szövetségi keresztények is igazából annak jelentőségét, hogy a messiás kifizette a bűneinknek a büntetését, bűneinkért a büntetést, és örök időkre biztonságba helyezte Istennek a népét. De maga ez, hogy engesztelés, ez a szó, ez egy kicsit ilyen szakrális kifejezés, nem annyira használják a köznyelvben, és elég homályos fogalmat takar sok embernek az életében, de igazából az engesztelés voltak éppen a befedezést jelenti. Hogy valamit elfedünk, mint amikor letakarunk egy edényt egy takaróval. Befedni, elfedni, eltakarni, ezt jelenti. És ugye ez nem másra vonatkozott, mint Izrael fiainak az előző évben elkövetett összes bűnét, ezek az ártatlan állatoknak a vére miatt Isten nem tekintett rá. Eltakarta Isten elől, és Isten nem tulajdonította nekik a bűneiket, és ezt tudjuk, hogy a vér áldozat volt ennek az eszköze, és ugye a 3 Mózes 17-ben Isten kijelenti, hogy a testnek az élete a vérben van, és mondja, én pedig az oltárra adtam azt nektek, hogy engesztelésű legyen a ti életetekért, mert a vér a benne levő élet által szerez engesztelést. Tehát ez az engesztelő áldozatnak az alap igazsága, hogy a vérben van élet, és az tud befedezni, az Ószövetségben befedez, de majd erre is rátérünk, hogy az Ószövetségben ez hogy fog kijönni. Ami még ez az ünnephez tartott, a 3. 23-ból tudjuk, hogy az Úr rendelte nekik, hogy sanyargassátok meg magatokat ezen a napon. Tudjuk, hogy ezt a megsanyargottást mindig a bőtel hozták összefüggésbe, és tehát ez a nap, tehát a böjtölésnek, és az elmúlt évben elkövetett bűnökből való megtérésnek volt a napja. És a papság életében is, hogy mondta, nagyon komoly, rendkívül ünnepélyes nap volt, már csak azért is, mert a főpap tudjuk, hogy egy évben csak egyetlen egyszer mehetett be a templomba, a szentek szentjébe, semmikor máskor nem mehetett be, és azért egész évben készültek. Tehát ez egy olyan esemény volt, hogy ez nem úgy tudod, hogy minden hónapban meg lehet, minden héten, hanem ez kizárólag, és de amit egy évben csak egyszer lehet megcsinálni, annak, hogy mindig van egy nagyobb jelentősége. Sok embernek hogy egy évben egyszer azért, hogy elmegy nyaralni, és azért is, hogy készül hónapokkal előtte, vagy bármi, amit úgy egyszer tud csak megcsinálni, arra, hogy az ember úgy nagyobb jelentőséget tulajdonít, és jobban is készül rá. Hát ez meg természetesen, mivel az egész életükkel, áldásukkal, családjukkal, munkájukkal mindenre kihatott, hogy kapnak-e bűneikre elfedezést, vagy a bűnékben ragadnak bele. Ezért nagyon kész. Még a papok is, maguk is, ők is nagyon készültek, külön előttem egy héttel áldozatokat mutattak be, és ugye a napi áldozatokat az egész évben a papok mutatják be, de ezen a héten már, az előző héten is a főpap mutatja be. Uh-huh. És ez ettől is egy nagyon különleges ez. És a főpap ugye bement a templomba, és ugye erre utaltam az előbb, hogy ez egy olyan izgi, hogy a főpap felkészült, hogy fel kellett öltöznie, fel kellett venni ezt a melvérte 12 kő, hogy ő az Izraelnek a 12 törzséért megy be az Isten elé, és szerez nekik bűn bocsánatot. Pontosan bűn elfedezést, hogy ragaszkodjunk ehhez a kifejezéshez. És gyakorlatilag ezen az egy napon állhat meg az Istennek a dicsőségébe. Ami tudjuk, hogy az Istennek a sekinája olyan erővel, olyan hatalommal volt jelle, hogy ezt ember nem bírta volna ki, ezért különböző szertartás, megtisztulási szertartáson kellett a papnak átmenni, hogy a halotthoz se érhetett, minden nap meg kellett többször fürödnie, rituálisan, és ugye nagyon fontos, hogy Izrael számára, ez is nagyon érdekes, hogy nehogy valami baleset legyen, vagy véletlenül meghal a főpap, ez ilyen helyettest is beállítottak, talán pont a templom felügyelőjét, hogy ha bármi olyan, mindenképp legyen főpap, aki beáll az Isten elé, de nem tudom, ebbe bele gondoltatok-e valahogy, hogy micsoda nagy dolog lett az a főpapnak az életében, hogy bemehetett a szentek szentjébe, ott az Istennek a dicsőségébe, az erejébe ott állhatott. Magáért is, a papságért is, és egész Izraelért. Ez egész elképesztő, izgi. Tehát mondom, ha most is ez lehetne, akkor ha ez kamerával lehet, szerintem az egész világon most ezt néznék, ezt közvet, nem a szuperbólokat közvetítenek, meg a világbajnoki döntőket, szerintem ez most mai nap szerintem ez lenne a legizgalmasabb hír, hogy Jeruzsálemben a főpap kibírja az Úr dicsőségét, meg tud állni, és elfogadja Isten ezt az áldozatot. És hát én nagyon kíváncsi lennék el, hogy ez most hogy lenne, de tudjuk, hogy most nem állnak fel ennek a feltételei. De mindenképp azt tudjuk, hogy ez egy profétikus kép is, Izrael nemzetének a megtérésének a napja, Izrael felvételének a napja is, és a Messiás eljön ezen a napon, és el fogja foglalni az ő trónját. És Hóseás beszél erről, hogy a Messiás visszatér a mennybe, amikor megváltotta az öveit, és ott várja ki Izraelnek a megtérését. És mi tudjuk, hogy az Úr itt volt, megváltotta Izrael fiait is, és minden emberért, feláldozott, már el visszatérünk, visszament, azt mondja Ézsás 5.15-ben, elmegyek, visszatérek a helyemre, még nem megismerik, hogy vétkeztek, és keresni fogják az én orcámat, nyomorúságukban keresnek majd engem. Tehát amikor a Messiás majd újra eljön, hogy fölállítsa a trónját Izraelbe, hogy ránéznek, Jézusra fognak nézni, és majd azt mondja, akit átszegeztek, és megtér Izrael. És ezért igazából az Izraelnek a megtérés az nem úgy van, mint a nemzeteknek a megtérése, hanem ott nekik lesz egy nemzeti megtérés. Akkor, hogy mondja másnál az Ézsás is, hogy egy nemzet egy nap tér meg. Egy nemzeti ébredés fog kitörni, amit most mi nehéz elképzelni, de Isten azt mondja, hogy ez így lesz. És ugye a Zakariás 12.10-ben is nagyon fontos, igen, ide tartozik, hogy Dávid házára, és Jeruzsálem lakosa pedig kiöntöm a kegyelemnek is, könyületesének a szellemét, és rám tekintenek, akit átszegeztek. És silatják őt, amit silatják az egyetlen fiút, és keserednek utána, mint keserednek az elsőszülött után. Igazából ez lesz Izrael engesztelési napjának, a Jom Kippurnak a profétikus beteljesedése. És megtérnek. És Isten újra fölveszi őket, és elindul egy olyan korszak Izrael életében, amit szerintem nagyon sok zsidó ember vár, főleg akik hisznek Istenbe, akar ószövetségi szinten is, de tudjuk, hogy van sok messiás hívő zsidó is, ők azért várják a rózsasonát, és ami ugye az elmúlt napokban volt. És az Hóseás 6.1 úgy kezdődik, hogy gyertek, térjünk vissza az Úrhoz. Amúgy, hogy mert ő szaggatott meg, és gyógyít meg minket, megsebesed, de be is kötöz. Valóban Isten van, hogy megsebez bennünket, de bekötöz, megszakad, de meggyógyít, megint, de megvigasztal. Tehát Istenben benn van ez, de amikor az ember bűnt követel, akkor Istentől az ítélet is ki tud jönni. De az ember megtér, akkor pedig jön a kegyellem Isten. És ez, gyertek, térjünk meg az Úrhoz. Ezt fogják mondani az Izraelnek a vezetői, vallási vezetői is. Nem tudom, akkor majd pontosan, hogy milyen felállás lesz, mi a politika és a vallási vezetés között milyen lesz az összhang, de ez egy elképesztő, nagyszerű kép. Ugye az Ószövetség az kilátásba helyezte a bűnért való fizetséget, és az Új Szövetségben ez a fizetség realizálódott. És igazából ez adja a különlegességét, hogy amit Isten megígért az Ószövetségben, az az Új Szövetségben maradéktalanul beteljesedett. Hogy ki lesz fizetve a bűnért a büntetés, de az Ószövetségben csak ígéret van rá, hogy ez majd el fog jönni. Addig meg befedezés van. És ez egy elképesztő, én ma azért úgy gondolkoztam, hogy ugye kértétek, hogy mi legyen, ez volt benne, hogy mindenképp erről érdemes beszélni, mert ennél most aktuálisabbat nem tudtam kitalálni, kedves rádió hallgatóknak, és remélem, ők is izgalomban vannak, és ők is megértik ennek a jelentőségét, és az ő életükre is kívánom, hogy a Jom Kippurnak az engesztelő áldozata maradandó hatással legyen, és át tudják venni a bűneikre a bocsánatot. Mert nagyon sok ember, nagyon sok istenfélő ember, sok zsidó ember is. De mi sokszor, igazából, de elsősorban ezek az embereknek a szívében nagyon erőteljesen, de igazából mi Isten kódolja ezt valahogy be az emberek szívében, minden ember szívében ott van egy vágy arra, hogy a bűneire szerezzen bűnbocsánatot. Minden ember valahol érzi ezt, hogy ezt csináltam, ezt elkövettem, nem tudtam lerendezni, és valahogy nem működik a dolog, érzem, hogy bűntudatom van, bűnérzésem van, vádlás, káros szégyenérzésem van. És a bűnnek az egyik, amit létrehoz, amit az ige mond, a szégyen. És ez mondja, hogy a bűnékről meg nem emlék, hogy ne kell szégyenkezniük. Olyan jó szégyenkezés nélkül élni. És amikor az ember nem tudja átvenni a bűnére bocsánatot, akkor csak a szégyen marad. Bujkál, titkolózik, hazudozik. Ez marad. De az ember megbánja a bűneit, elfordul azoktól, odafordul az igazi, bárányhoz, az engesztő áldozat, amiről most szeretnénk folytatni, vagy nem tudom még pontosan, hogy állunk, de az a lényeg, hogy minden embernek szüksége van a bűneire, a bocsánatára, a bűneinek. Mert a bűn az erőtlené teszi az embert. Gyengévé teszi. Sőt, démonizálhatja is. Kizofénné teheti. Paranoidá. És olyan hatása van a bűnnek az embernek a lelkére, szellemére, hogy egyszerűen elveszíti azokat az emberi tulajdonságait is, ami előtte megvolt. Azok is meggyengülhetnek a bűnnek a hatására. Összezavarodik. Az elméje össze tud zavarodni. Mondja is a Biblia, hogy a paráznasság, például a bor elveszi az észt. Tehát ez, hogy a bor elveszi, az ugye azért sok ember ugye azért elhiszi, de hogy a paráznasság hogy veszi el, ezt nem is értik az emberek. De ez így egyértelmű mondja, hogy az is egy elmebeli zavart létre tud hozni, egy gyengülést. És nem az, hogy egy paráznasságtól egyből, de aki ebbe él, az eléggé zavaros elmélyű ember lesz istenégi alapján. Ugyanúgy, mint az alkoholisták, vagy a drogok, a drog hatás, és ezt teszi az emberrel, leépíti, személyiségét leépíti az embernek, és hát szétcsúszik igazából az embernek a személyisége a bűnnek a hatására. Ezt sokan érzik, hogy az életük nem abban az irányban, amit szerettek volna 16 évesen, 20 évesen, hogy milyen szép életük lesz, de azt már kevesen tudják, hogy ez a elkövetett bűnös cselekedetük miatt nem sikerül. És ezért hiába tervező szépet, jó életet nem tudja megvalósítani. És az ördög a bűnön keresztül akadályozza meg, hogy az ember szépen éljen, elégedetten éljen, szégyenkezés nélkül éljen, emel fővel tudjon járni. A bűn pedig ellopja ezt az embertől. És el is választ Istent, ezt is tudjuk a prófétától, hogy bűneink választanak el bennünket az Istentől, és akkor az Istentől, hogy ember el van választva, akkor már csak saját maga marad, vagy emberek maradnak, vagy démonok alól közösség marad. Ez pedig ugye leépíti az embert. Önmagunkat se tudjuk fölépíteni. A legtöbb ember, azt mondja, a Biblia önmagát se ismeri. Nem is ismerjük magunkat, hogy kik vagyunk igazából. Ezt is a Szent Szellem mutatja meg, az Isten igéje mutatja meg, hogy ki vagyok én. Sokszor tényleg próbálba, nehézségből jön ki az, hogy milyen ember vagyok, hogy gondolkod, hogy intézek el egy dolgot. Sokszor nem kerülsz abba be, akkor nem tudod, hogy ez hogy oldanád meg. Ez is soha nem vettem meg azokat, akik valahogy megoldanak valamit, mert ha én nem voltam abban, nem tudom, hogy én hogy csinálnám. De nagyon nagyra tartom azokat, nagyon tisztelem, akik nehéz helyzetekben is megtalálják a jó megoldásokat, pláne, hogyha imádkoznak, keresik az Urat, akkor Isten meg tudja nekik mutatni, hogy hogyan építsék fel az életüket, hogyan élnek boldogan, győztesen, már most itt a Földön, és persze, hogyan élnek örökké, mert ez a fő kérdés. Hiába élünk itt a Földön szépen jól, ha végén elszúrjuk, rossz helyre kerülünk, akkor mindent el tudunk feszíteni. Ezért mondja azt az ige, hogyha valaki az egész világot is megnyeri, de lelkében kárt val, akkor hova jutott? Sehova. Ezért a világnak a dicsőség az, hogy valaki sikeres, olimpiai bajnok lesz, és tudunk nagyon sok híres ember, sok sportolót, művészt, hogy csúcsokon volt, Nobel-díjat kapott, vagy mit tudom én, Oscar-díjat kapott, vagy olimpiai bajnok volt, és utána drogos lesz, hiába volt pénz, hírnév, siker. Ez se adja meg azt, amire az embernek belül a szívébe szüksége van. Mert az embernek bűn bocsánatra van szüksége. Elsősorban. Minden embernek. Ha elismerjük ezt, hanem így vagyunk megteremtve, így vagyunk összerakva, megszerkezve, csak akkor funkcionálunk jól, akkor vagyunk jó apák, jó férjek, jó barátok, jó szolgálók, ha bűn bocsánatba részesedtünk. Hát tudtuk venni Istentől. És senki más nem bocsánathatja meg a bűnöket. Jól mondták ezt a farizósok az egyik evangélium történetben, hogy ez micsoda káromlás mond, ki bocsánathatja a bűnöket, hanem egyedül az Isten. És ez valóban így van, hogy az Isten az, aki ezt eltervezte, megszervezte, hogy a bűnökre legyen bűnbocsánat. És ez a Jom Kipurral van összefüggésben, és nagyon hálás vagyok ezért, hogy van engesztelő áldozat, van vér, amely kifolyt minden ember bűnért, és hát én nagyon, nagyon örülök annak, hogy rátérhetünk majd erre, mert az új szövetség báránya az ugye befedezni tudta a bűnt, és ez a különbség, az új szövetség viszont az Isten báránya képes elvenni a világ bűnt. Így mondja a János evangéliumban, az egy János 1.29, hogy másnap látta János Jézus, hogy hozzá ment, és mondta, íme az Isten ama bárány, aki elveszi a világ bűneit. Ugye a Szent Pál úgy adja vissza, hogy aki magára veszi a világ bűneit. Ugye az Ószövetség bárek nem vették magukra ilyen módon, nem tudták elhordozni, nem tudták ezt kifizetni, csak elfedezni. Isten ezt rendelte, hogy Isten ezt elfogadta, ezt megcsinálta, megsanyargatta magát, böjtölt, megbánt az előző év bűneit, azt Isten elfogadta. Sőt, aki meg nem, az meg halálos bűncselekményt követett el, tehát elég szigorú ítéletet, akik Izrael fiak nem voltak hajlandó böjtölni és bűnbánatot tartani és megtérni, azokra kijött az ítélet. De ők nagyon készültek erre, hogy ezt le tudják rendezni, és Jézus viszont az Istennek az igazi báránya, aki már nem egy állati vért, hanem igazi, valóságos emberként, igazi vére, emberi vére volt, de szeplőtelenül fogantatott, ezért tiszta volt Istenőt, a vére, ez Istenőt, ez kedves volt, elfogadható volt, magára vette a bűneinket, és elvette az embereknek a bűneit, és ez már az új szövetségnek a szenzációja, hogy hát ez is már 2000 évvel lassan azért így van, hogy Jézus Krisztusnak az engesztő áldozata által meg lehet békülni az Istennel. Mert igazából a bűneink miatt vagyunk haragba Istennel. És hogyha az ember átveszi a bűneire a bocsátot, akkor megbékél az Istennel. És ez az Istennek is az akarata, és ezért mondja a zsidó 9.11, hogy Krisztus pedig megjelent, mint a jövendő javaknak a főpapja, ő volt az igazi főpap, az addigi ószövetségi főpapok, azok mind csak előképei voltak Jézus Krisztusnak, és azt mondja, hogy nagyobb és tökletesebb, nem a kézzel csinált templomba, nem a kézzel csinált szentek szentjébe ment be, hanem nem e világból sátoron keresztül, hanem az igaziba ment be, azt mondja. És nem a bakok és a tulkok vére által, hanem ő tulajdon vére által ment, de egyszer és mindenkor a szentébe örök váltságot szerezve. És úgy mondja a 14. mert egyetlen egy áldozatával örökre tökletesekké tette a megszentelteket. És még ezt is felolvasom, bizonságot tesz pedig a Szent Szellem is, igaz, a Szent Szellem tud erről meggyőzni bennünket, kívánom, hogy a rádión keresztül is a Szent Szellem győzze meg a kedves hallgatókat. Mindenek utánam elmondta, azt mondja, ez az a szövetség, amit kötök velük a napok után, mondja az Úr, adom az én törvényemet az ő szívükbe, és az ő elméjükbe írom be azokat, aztán így szól, az ő bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem. Ahol pedig bűnök bocsánata van, ott nincs többi bűnért való áldozat. Ez az új szövetségnek a szenzációja, ezt szerezte meg Jézus Krisztus számunkra, mi is ünnepeljük a Jom Kippurt, mert igazából ez a bűnbocsánatunknak az ünnepe minden embernek. Izraelnek ez nemzetként fog, de egyénenként az új szövetségben nemzetek fiai közül át tudjuk venni. Ha hiszünk ebbe az áldozatba, véráldozatba, és nincs más igazi bűnbocsánat, sokan próbálják jó cselekedetekkel bocsánatot kérni, vagy valami olyan tettel, amivel, hogy valahogy átvegyék a bűnök bocsánatot, de nincs. Ma a világ úgy van összerakva, hogy nincs igazi bűnbocsánat, csak Jézus Krisztuson keresztül. Ez a valóság. Kitaláltam magunknak ilyen pótszereket, de a valóság az, csak Jézus Krisztus engesztelő áldozata, vére hozhat igazi bűnbocsánatot az ember. Akik ezt elfogadják, hisznek benne, azok veszik a bűnökre bocsátot, akik nem, hát azoknak sajnos őnek kell kifizetni a büntetést a bűneikért. Mert a bűnnek van büntetése. Ez az igazságossághoz hozzátartozik, de hála Istennek, hogy Isten ilyen jó, hogy ezt Jézus Krisztusban, engesztő áldozatban elküldte számunkra, és Ézsaiást még hozzam ide, Ézsaiás 53.10-ben, mert Ézsaiás előrejelezte, hogy az Isten a Messiást bűnért való áldozatul adta. Az 53.10, és az Úr akart őt megrontani betegség által, hogyha ön lelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz. Tehát ez ma az egyetlen érvényes bűnért való áldozat, amit Isten az ő fiában, a messiásban intézett nekünk, és aki ezt elveti, ahogy mondtam, annak el kell szenvedni a saját bűneért a büntetéseket, a másik mondja az ige, hogyha nem térnek meg a bűneikből, akkor fejükhöz verem az ő cselekedeteiket. És akkor a büntetést át kell venni, de a jó hír az, hogy meg vannak szerezve a bűneinkre a bocsánat, és ezt hitáltal tudjuk átvenni. Jeremiás 31-et még hagyja az emléke, és nem tanítja többi senkező fele barátját, ez is egy ígéret, senkező atyafiát mondta, ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyáján megismernek engem. Kicsintű fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem. Tehát ha Isten megbocsátja egy embernek a bűnét, azt tudja, és tudja, hogy ezt csak Isten teheti, ez ilyen módon így ismeri meg az ember az Isten. Sokan mondjuk, ismerd meg az Urat, de nem fogsz vele találkozni az úton, kezed fogni vele, de azt tudod, hogy addig nyomott a bűneidnek a terhe, szégyenkezve éltél, most meg valahogy, hogy megbántad, megvallottad a hitedet Jézus Krisztus engesztő áldozatába, egyszerűen felszabadult a bűnök alól, és jó a lelkiismeretet, és nincs az a szégyenérzet rajtad, hogy bujkálni kell, még a régi bűnédet se szégyenled, nem az, hogy prédikálsz róla, meg mindenkinek elmondod, de egyrészt megismered vallani, másrészt meg már nem zavar, mert amikor valaki megszabadul a bűneitől, akkor már többé nem bántja őt az. Addig bánt, hogy miket csináltunk, amíg tudjuk, hogy annak a terhe rajtunk van, és hogy nincs megbocsátva. Addig nagyon szégyeljük, és nagyon rossz lelkiállapotba tudunk ettől kerülni.
Innen fogjuk folytatni, nem is akartalak és mertelek félbe szakítani, mert annyira összefoglaltad és érezhető volt tényleg Istennek a jelenléte kenete, hogy bűnbocsánat szelleme szinte kiment, és remélem, hogy kedves hallgatók és nézők, ti is éreztétek ezt. De fogjuk folytatni, mert el fogjuk azt is mondani, hogy mennyi minden kell még, de csak egy pici döntés első körben, hogy az ember teljes mértékben átvehesse. És ugye az ószövetségi vonatkozásról is még egy szó fog ejteni, hiszen ez volt az egésznek az apropója. Nagyon tetszett az, hogy csak ezen a napon mondhatta ki a Jehova, Jahve nevet.
Igen. És ez háromszor.
Háromszor, egyébként meg nem. Úgyhogy nagyszerű ünnep, tényleg azért nem véletlenül. És itt térnénk rá, amiben már elég jelentősen belementünk az új szövetségi vonatkozásban, de ez a lényeg, hiszen ebben élünk, ezt kínálta fel nekünk Jézus. De az alapvető nagy különbség, ugye, ha jól értem, akkor ez, hogy a Jézus bűnbocsánata egyszeri, megismételhetetlen és tökéletes, és nem kell újból bemenni és elismételni, ami a zsidóságnak volt.
Hát ezt feszeget, hogy a Pál apostol, hogyha ugyanott lennénk, mint az ószövetségben, hogy Jézusnak minden évben újra meg kéne halnia, de hát Jézus nem fog újra megint visszajönni minden évben és újra meghalni, ezért az ő áldozata egyetlen egyszer volt, és örökre tökéletesítette a megszentelteket. Ez nem azt jelenti, hogy utána az emberek bűnben élhetnek, hanem az azt jelenti, hogyha az emberek megmaradnak bűnbocsánat kegyelmében, hitben, akkor az örök életben is megmaradnak.
Még mielőtt tovább megyünk, azért eszembe jutott, feljött bennem, hogy a világ azért a bűnt szereti relativizálni, meg azért most is éreztem egy kicsit azt, hogy mi hogy beszélünk a bűnről, hiszen mi is ugyanolyan bűnös emberek vagyunk. Természetesen ez így van, de történt velünk egy nagyszerű dolog.
Igen. A különbség szerintem az, hogy aki megtért, elfogadta a bűnbocsánatát, utána nem él bűnbe, de ha mégis megbotlik, eleshet, a legkülönbek is megfáradhatnak, eleshetnek, de nem élnek bűnbe. Az egy nagy különbség. Én is van, hogy vétkezem, de megállok, és Istentől bocsánatok, és nem élek úgy tovább, nem akarok azzal a bűnnel tovább élni évekig, ugyanúgy szégyenkezve, megint bujkálva, hanem szeretem azonnal lerendezni az Úrral, hogy az Úrral tudjak járni, szellemben tudjak járni. És igen, tehát nem vagyunk tökéletesek. Sajnos, nem lettünk angyalok, nem lettünk istenek se, mert Isten tökéletes. Emberek maradtunk, gyarló emberek maradtunk. Tudunk hibázni, tudunk idegesek lenni, tudunk mondani, amit nem kellett volna. És majd más bűnöket is meg tudunk csinálni. És az, hogy Isten ad kegyelmet, hogy kikerüljük ezeket, tudunk hűségesek lenni, tudunk józanul élni, tudunk lopás nélkül élni. És most csak egy pár bűnt a 10 parancsolatból, ugye. Ez nem magunknak tulajdonítjuk, hanem Isten ajándéka. Mert Isten látja a szívünket, és amikor nem, Isten a bűnbánó és töredelmeszet nem veti meg, hanem segíti, támogatja. Ha az emberek szeretnének bűn nélkül élni, Isten segítségével lehetséges. Nem az emberi szándéktól lehetséges, hanem az Isten kegyelméből lehetséges. Nem azért élünk bűn nélkül, mert mi olyan Jolly Jokerok vagyunk, hanem ezt Isten látja a szívünket, mi szeretnénk így, kérjük is őt, és megadja a kegyelmet. Isten a tiszta szívű embereket támogatja, abból szent módon éljenek, hogy Istennek közösségben éljenek, mert a bűn elválaszt Istentől, és Isten jobban szereti az emberekkel a közösséget, mint mi szeretjük az Istennek a közösséget. Erről meg vagyok győződve az eddigi hit tudomásaim szerint, és Isten tudja, hogy a bűn elválasztana bennünket tőle, ezért ad kegyelmet, hogy ne éljünk bűnben, ne kelljen rólunk lemondania a velünk való kapcsolatról, velünk való közösségről. Valahogy így tudom elképzelni, de természetesen ezek is nagyon tág dolgok, és nem ilyen exakt dolgok ezek. Szellemi dolgot nem lehet úgy elmondani, mint egy materialista dolgot, hanem sok minden összefolyik, nem lehet úgy szétválasztani. De egy biztos, hogy van bűnökre bocsánat. Ez vitathatatlan.
Engesztelés,
de ezt szeretném is megmutatni. Két igét még mindenféleképpen. Először az a 2 Korintus 5-ből, hogy mint hogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, persze nem a világot, hanem a világban embereket, nem tulajdonítva nekik az ő bűneiket. És ránk bízta a békéltetésnek az igéjét, vagy szánkba adta a békéltető beszédet, így egy a Szent Pál. Tehát Isten önmagával békíti meg az embereket Krisztusban. Igazából nem a mi produktumunk az, hogy megbékéltünk az Istennel, hogy meg lett bocsátva a bűnünk. Ezen is én sokat gondolkoztam, hogy van a bűnbocsánat? Kegyelemből. És igazából hol kezdődik el? Ott kezdődik el, hogy az ember elkezd például bánkódni a bűné fölött. Amíg az ember nem bánja azt, hogy paráználkodott, hogy részegeskedett, hogy lopott, hogy csak egy pár bűnt, amit legtöbben az ismernek. Ez azt mondja, hogy hát ez semmi nem volt, meg most ezzel mit kezelen sokat foglalkozni. Ott biztos, hogy nem lesz bűnbocsánat, mert szerintem a bűnbánat az előfeltétel a bűnbocsánatnak. De azt is Isten adja a bűnbánat szellemét. Én ezért így szoktam imádkozni barátaimért, akiket szeretek, hogy Uram, árasztok a bűnbánat szellemét először a szívére, és akkor már bánkodik, akkor meg a bűnbocsánat is ad meg neki.
Ezért majd lehet, hogy fogunk a végén, ha lesz idő.
Mi?
A bűnbánat szellemét, ja. Hogy kiáradjon.
Igen, mert tehát nincs bűnbocsánat ott, ahol az emberek nem kérik ezt. Tehát nem úgy, hogy csak járkak az út, egyszer csak megvan bocsánat a bűnöm, hanem Isten először arra akar rávezetni, hogy mi a bűn. Mert sokan azt tudja, mi a bűn. Sok bűnt jó dolognak tart. Azt hiszem, hogy ez tök jó dolog. Van neki ilyen bűnök, sőt, még valami élvezetes is. És mégis Isten neki bűnnek mondja. És ezért vitatkoznak velünk azok, akik soha nem tapasztalták meg még a bűnbocsánat kegyelmét, hogy például paráznossággal kapcsolatosan, hogy miért rossz az, ami jó? És miért kell nekem bűntudatom lenni annak? De őszintének kell lenni, hogy amikor az emberek folyamatosan házasságtörésekben élnek, és mindenféle kapcsolatba belemennek, utána a gyerekeidvel hogy számol el, hogy magyaráz el nekik, hogy az anyjukat mi hatta ott, miért ment szét a család, miért esett szét az életünk, és nem egy percet esnek szét, hanem 20-30 évek alatt. És 40-50 év múlva már mindenki belátja, aki legalábbis ezt őszintén végig gondolja, hogy az, hogy az élete úgy alakult, ahogy alakult, annak valószínű, hogy a bűnös életvezetésének köze van. Persze van, aki nem jut el ide se. De én ezért imádkozok az én ismerőseimért, hogy ők eljussanak ide. És valahogy ezt is az Isten adja, ezt a világosságot, hogy ezt tehát megérti az ember, hogy az én sorsom az nem a semmitől lett ilyen. Hát én nem ilyet akartam. Én tök jó életet akartam, tök szép családot szerettem, tök jó gyerekeket akartam, stb. De a gyerekem nem szól hozzám. Hát ez mitől van? És az igéből lehet ezt is, ezért kell az igét olvasni, hallgatni, az igéből derül ez ki, hogy ez is a bűn miatt van. A bűn miatt mennek tönkre a kapcsolatok. Nem csak a házasságban, a gyerekkel, a barátokkal. Sok embernek már nincsenek barátai. Mindenki hülye. Csak ő a zseni most is. És nem tudod eljutni, hogy lehet, hogy az önkészülőkében van a baj. Hogy miért taszítja őt el mindenki? Lehet, hogy mégis ő összeférhetetlen. Mert az összeférhetetlenség is bűn például, csak mondtam egyet. Van egy ilyen fölsorolás. Tehát Isten megbékített önmagával lesz az ő döntése úgy, hogy nem számítja fel nekünk a vétkeinket. de először megmutatja, hogy ez vétek volt, szembesít vele bennünket, kéri, hogy ezt bánjuk meg, határok elettünk magunkat, és kérjük Istent, bocsánat, és Isten megteszi. Ő teszi ezt meg. És ezt Isten szánkba adja, ezt a békétet. És ezért ma is jó erről beszélni minden ember számára, aki szégyenkezve él, de aki nem is, van olyan, hogy bűnben él, lehet nem is tudja, hogy ez bűn, de lehet, hogy tudja, de ma annyiszor megcsinálta, ő már nem szégyelli. De attól is, attól még az bűn, hogy ő a lelkét ma megerőszakolta, hogy a legsősebb bűnöket is azt mondja, hogy ez nem bűn, hanem csak mi vagyunk lelkileg, meg ilyen, mit tudom én, manipulálva, és azért van bűntudatunk. Nem. Az egészséges lelkiismeret, ha bűnt követel, bűntudata van. Ha már valaki elköt egy bűnt, és nincs bűntudata, ott baj van. A lelkiismerettel van baj. Ott már meg van erőszakolva, ott már valami elment. És amíg az embernek van bűnérzése, sokszor csak az ember rosszat néz, ma akkor is bűnérzése van, az egy élő lelkiismeret, az jó dolog, hogy vagy olyat mondta, vagy csak olyan hangsúlyos, már is nyomásat, vagy ú, nem így kellett volna, és kicsit bűntudatod van. Ez azt jelenti, hogy él a lelkiismereted. De meg lehet ölni a lelkiismeretet. Az azt jelenti, hogy az ember bűnt követel, gátlástalanul, és még rosszul se érzi magát. De ettől még az bűn, Isten ige szerint, és ebből nincs kiszabadulás, és ennek a következménye a rossz élet lesz. Akármilyen fényes is most, rövid távon lehet valaki bármilyen gazdag, vagy bármilyen fényes élete, előbb-utóbb annak meg lesz a büntetése. Ezt tanítja Istennek az igéje. Úgyhogy ezért ezt mondtuk, ez ma az egyetlen érvényes bűnért való áldozat, amit Jézus Krisztus bemutatott, aki ezt elveti, annak magának kell elszenvedni a saját bűnért a büntetést. Aki ezt elfogadja, az meg egyszerűen átveheti és fog működni az életében a bűnbocsátnak a kegyelme. És ugye Pál ezt boncolgatja a korintusiaknak a 15. részbe, hogy mindenki így lett hívővé, azt mondja. Azt mondja, ám akár én, akár ők, így hirdetjük nektek az igét, ti is így lettetek hívőké. Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy föltámasztatott a halottak közül, hogyan mondják közületek egyesek azt, hogy halottaknak nincs feltámadásuk? Hisz a halottak feltámadása nem létezik, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába valónak bizonyult a mi ige hirdetésünk, és hiába való a ti hitetek is, sőt, mi több, Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert Istenről tanúbizonságot tettünk, hogy föltámasztotta a Krisztust, aki valójában nem támasztatott föl, ha nem támadnak föl a halottak. Mert ha halottak nem támadnak föl, akkor Krisztus sem támad föl. Ám ha Krisztus nem támad föl, akkor hiába volt a ti hitetek, mert még a bűneitekbe vagytok. És akkor azok is odavesztek, akik Krisztusba hunytak el. Amen. Tehát Pál ezt Korintusban is el kellett magyarázni az embereknek, hogy hogy van ez az egész történet. Ha nincs halottak föltámadás, ha nincs véráldozat, nincs halál, és úgyhogy nincs abból föltámadás, akkor mi Istennek, tényleg akik ebben nem hisznek a halottak föltámadásában, Krisztus felett, azok bennünket hamis bizonságtevőknek tartanak. Gonosz embereknek tartanak bennük. Én ettől nem esek hanyat, tudom, hogy ez rendben van így, de azért van, a világnézetek itt ütköznek. Ő nem hisz a feltámadásban, én meg hiszek benne. Mert megtapasztaltam a bűnbocsánatot, találkoztam Isten jósága, megismertem az Úr jóságát, és ezért teszek bizonságot arra, hogy Isten feltámaszza halottakat. És van halottak föltámadása, és ha van halottak föltámadása, akkor van bűnbocsánat is. Akkor Jézus értem halt meg, az ő vére értem folyt ki, és el tudom fogadni ezt, amit Isten elkezdett számomra. Úgyhogy hiszem ezt, hogy a bűnbocsánat csak annak van, aki elfogadja Jézusnak az Isten bárányának az örök áldozatát. Akinek nincs, aki ezt nem fogadja el, vagy nem hallotta, vagy hallotta, de utána se fogadta el, annak tényleg nincs bűnbocsánata, azok előtt mi teljesen bolondoknak tűnhetünk, de nem vagyunk azok, csak megtapasztaltuk Isten igét, hogy működik, és ezt szerettem így gyorsan befejezni, elmondani, mert a Róma 10 mond, hogy ez milyen könnyű ezt igazából megcsinálni, mit mond, közel hozzád a beszéd a szádban, a szívedben van a hit beszéde, amit mi hirdetünk, mert a száddal vallást teszel az Úr Jézusról, szívedbe hiszed, hogy Isten föltámasztott a halálból, megtartatol. Szóval valaki hisz ő benne, meg nem szégyenül, mert aki az Urat hív, mind megtartatik, mivel az írás előre mondta, hogy hit alapján teszi igazzá a nemzetekből származókat, ez maga alatt a 3-8, tehát amit szerettem volna elmondani, hogy hit által lehet átvenni csak a bűnbocsánatot. Ez pedig az Isten igéből származik, és a 32. Zsoltár, 103. Zsoltár mindenről boldogok azok, akinek a hamissága megbocsátatott, vétke elfedeztetett, másik, aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Erre most már nem tértünk, hogy még a betegség is sokszor a bűnnek a következménye lehet, nem minden betegség, de sokszor az is azzal van összefüggésben. És ezt kívánom minden kedves rádió hallgatónak, hogy vegye át a bűnére bocsánatot, legyen egészséges, legyen áldott, boldog, sikeres, és legyen üdvössége, és ilyen örökké.
Hiszen Jézus megszerezte az engesztelést. Amen. És ez nagyon nagyszerű dolog. Ha egy rövid imával be tudnánk fejezni, hogy bűnbánatra tudjon jutni, az a hallgató esetleg, aki hallgatott minket, és elindult a lelkében valami, hogy legyen esély erre. Kérlek, egy imával fejezzük be, Kornél.
Atyám, az Úr Jézus nevében hálát adunk neked, a te fiadért, Jézus Krisztusért, aki engesztelő áldozat volt a mi bűneinkért, és köszönöm, hogy az ő vére kifolyt minden embernek a bűnért, és Uram, én most azokért a kedves rádió hallgatókért imádkozok, akik hallgattak most bennünket, és szégyenkezve élnek, bűntudattal élnek, de mégis végighallgattak bennünket, vagy még esetleg ellenérzésük volt bennük, Uram, árasz ki a szívükre a bűn bánatnak a szellemét. Adj nekik fölismerést, hogy az életük miért tart ott, ahol tart, és mi a bűn, és Uram, utána árasz ki a bűn ismeret szellemét, és a bűn bánat. Az, hogy amit szóval megismernek, hogy bűn, azt meg tudják bánni. Ne elfedezni akarják, ne csak együtt akarnak vele élni, hanem el akarnak szakadni attól, és megismerjék a te kegyelmedet. Ezért imádkozom. Bocsáss meg, Uram, minden kedves áldozat, minden bűnét, amit elét visz, megbán előtted, és mutasd meg neki, hogy megismeresse a te jóságodat, irgalmadat, kegyelmedet, bűnt eltörlő véredet. Mutasd meg ezt, Uram, mindegyikünknek a te kegyelmed által. Előre hálát adok ezért a Jézus nevébe. Amen.
Amen. Köszönöm szépen, Kornél, hogy rendelkezésre állt el a témában.
Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása.